Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunk állandó szakértője, segítője dr. Téglás Péter. Könyv és filmajánló rovatunk van. Ma könyv lesz, film lesz, vagy mindkettő, Péter. Köszöntelek.
Szerbusz, jó napot kívánok. Ma egy filmet szeretnék ajánlani, amelynek az a címe, hogy Lövés utáni csend. Ez egy német-francia film, 1999-ben forgatták, utána egyébként Magyarországon is megtekinthető volt. Én azonban úgy gondolom, hogy a mai napig nem veszítette el érdekességét és aktualitását. Történetét illetően némileg kapcsolódik egy korábbi ismertetőmhöz, amikor az NDK-ról volt szó, ugyanis a lövés utáni csend cselekményének egy része, ugyanis az NDK-ban játszódik.
Mi a típusa a filmnek? Tehát dokumentumfilm, mesélt?
Hát, hogyha mindenféle, hogyha nagyon fontos, hogy meghatározzuk a filmnek a műfaját, akkor azt tudnám mondani, hogy a témája ellenére alapvetően egy romantikus film.
Jaj, ez azért jó hallani.
Természetesen úgy gondolom, hogy az ismeret szerzést és az ismeret terjesztést is nagyban segíti. Tudnék, a Lövés utáni csend című filmnek a forgatókönyvírója és rendezője alapvetően arra fűzte föl a mondani valóját, ami a 60-as, 70-as, 80-as években Nyugat-Európában játszódott, amikor a különböző szélső baloldali csoportosulások az állam stabilitásának megingatása érdekében különböző, nagyon véres merényleteket követtek el. Ebbe az épületek felrobbantása, emberek elrablása, merényletek, minden belefért, és Németországban ezt a szélső baloldali mozgalmat Vörös Hadsereg frakciónak nevezték. Egyébként népszerű nevén a Bader-Meinhof csoportról volt szó, akik a 60-as évektől kezdve egy ilyen, nem is tudom, hogy mi volna talán a helyes minősítés, meglehetősen embertelen és mellékútra vezető, tévútra vezető ideológiából indultak ki, nevezetesen abból, hogy Németország nyugati része, a Német Szövetségi Köztársaság tulajdonképpen minden tekintetben folytatója a náci Reichnek, a náci birodalomnak, hisz az állami életben rengeteg volt náci szerepel, az elnyomó funkció változatlanul megmaradt ebben az államban, és minden eszköz megengedett annak érdekében, hogy ennek az államnak a stabilitását megingassák. Na most hát közbevetőleg említem meg, hogy természetesen ahhoz, hogy ilyen horderejű akciókat hajtsanak végre, mint amelyet ők végrehajtottak, ahhoz nagyon sok pénzre, komoly katonai jellegű kiképzésre és fegyverekre volt szükség. Na most föltételezem, hogy a hallgatók ebből már rögtön kitalálják, hogy ugyanolyan honnan származtak ezek a források. Természetesen Kelet-Németországból, az NDK-ból származtak és a Szovjetunióból származtak, akik ezzel a féle célokkal a legmaximálisabban egyetértettek, nevezetesen azzal, hogy Nyugat-Európa fejlődő és gazdag demokráciáit megingassák.
Ugye az elmúlt héten pont arról beszélgettünk, hogy nagyon sokan menekültek az NSZK-ba, az NSZK jólét felé, itt pedig pont fordítva látjuk, tehát hogy egy nagyon elszánt csoport úgy érezte, hogy meg kell büntetni az ott maradtakat. A kérdésem inkább az, hogy azt tudom, hogy gyakorlatilag a második világháború utáni számonkérések, azok nem feltétlenül rögtön 45 után következtek be.
Ez egész pontosan így van.
Ugye ez egész pontosan volt? Így van,
ugye az 1945 utáni számonkérések, ugye a Nürnbergi persorozat volt, most maradjunk Németországban. Akkor az 50-es évek elejétől jól felfogott gazdasági és egyéb érdekekből az amerikaiak sem szorgalmazták a háborús bűnösöknek a felelősségre vonását.
Hogy te azt mondtad, hogy mindenkinek elege volt a háborúból, tehát egy kicsit örülni akart az életnek, ez is talán része volt.
És nem csak háborúból volt elég, hanem egyáltalán abból a féle szörnyűségekből és zaklatottságból, amit ez az időszak eredményezett, és mindenki békésen szerette volna a saját életét építeni. Azonban a generációváltás, és ugye itt kapcsolódik a mostani mondani valónkhoz, a generációváltás a 60-as években felnövekvő baloldali értelmiség újra elővette ezeket a kérdéseket, és hát ugye ebben az időszakban indult Amerikának a vietnámi háborúja, elővette ezeket a kérdéseket, és megnevezte a felelősöket, és ezeket a felelősöket hát mindenféleképpen szerette volna felelősségre vonni. Bocsánat, egy mondat erejéig hadd térjek vissza ezekre a bizonyos perekhez, majd alkalmattán lehetséges, hogy talán ismertetünk is egy ide vonatkozó nagyon érdekes filmet, illetőleg könyvet, helyesebben meg is történt ez. A 60-as években zajlott Németországban az Auschwitz per, amikor hát számos embert, számos korabeli olyan tisztségviselőt vontak felelősségre, akik Auschwitzban részt vettek a kegyetlenkedésben. Na de hát a filmünk most nem erről szól. Tehát ezek a féle szélső baloldali mozgalmak tényleg nagyon meghökkentő és a maguk nemében hatásos, a társadalmat megfélemlítő terrorcselekményeket vittek véghez, amelyhez, még egyszer mondom, a segítség egyértelműen a kommunista főhatalomtól, a Szovjetuniótól, illetőleg annak a kelet-európai kiszolgálójától, az NDK-tól kapták.
Engem nagyon érdekelne, hogy egészen konkrétan milyen cselekmények lehettek ezek, akár egy-két példa erejéig, Lövés utáni csend című filmről. Dr. Téglás Péter mesél, maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai magazinunkban filmajánlónkat, mely dr. Téglás Péternek köszönhető. Mondd el, légy szíves, a Lövés utáni csend a film címe, annyira szép a német címe is.
Valóban, Die Stille nach dem Schuss, ez a címe, hát szó szerinti fordítás, és végre nem valamiféle eltorzított fantazmagória, ahogy egyes filmeket, illetőleg könyveket lefordítanak magyarra.
Az érdekelt engem, és talán kezdjük nagyon röviden, hogy milyen terrorcselekményekről szól. Furcsa nekem, hogy abban az időben is voltak már terrorcselekmények.
Ez megírnám egy külön adást. Tehát ugye a Vörös Hadsereg frakció szörnyű bűncselekményeket, illetőleg terrorcselekményeket követett el, ahogy az előbb mondtam, egy nagyon neves nagyiparost raboltak el, akit aztán megöltek, merényletet követtek el a főállamügyész ellen, amerikai laktanyákat, illetőleg amerikai létesítményeket, katonai klubokat robbantottak föl, bankokat raboltak ki. Ugye én vagyok abban a szerencsés helyzetben, kedves Ági, amiben te nem, hogy jóval idősebb vagyok, és én tökéletesen emlékszem a korabeli híradásokra ezzel kapcsolatban, mert a korabeli sajtó Magyarországon is szinte kijelegve adott hírt ezekről a cselekményekről. Lám a nyugaton, micsoda szörnyű dolgok történnek. Hát ugye ez a szocialista országokban, ugye a béke országaiban ez természetesen elképzelhetetlen. A dolgok lényege, hogy a forgatókönyvíró lényegében erre a valóságos cselekmény sorozatra építette föl a maga képzelt cselekményi dramaturgiáját. A főszereplő egy Rita Vogt nevezetű személy, nem létező személy, és a vele történtek nagyon sok vonatkozásban, mint egy rímelnek a Vörös Hadsereg frakciónak a cselekményeire, ő is részt vesz Nyugat-Európában, Franciaországban, Nyugat-Németországban, ezekben a terrorcselekményekben, ő is részesül a katonai kiképzésben, és bizony ő is a legsúlyosabb emberi bűnt is elköveti, mert cselekmények során megöl egy rendőrt. Na most azért nem kell félteni természetesen a nyugat-német államot, rendkívüli keménységgel léptek föl, és hát ugye komoly harcot indítottak a Vörös Hadsereg frakció ellen, és a film is bemutatja, hogy aztán annyira égett a lábuk alatt a talaj, a Rita Vogt és a társait már annyira üldözték, és annyira nyomukban voltak, főleg egy börtön kiszabadítás során megöltek egy ügyvédet, ez egyébként a valóságban is megtörtént, a Bader-Meinhof csoporttal, hogy menekülni kellett. Hova menekültek? Az NDK-ba menekültek. Na most a csoport egy része nem tudott magával mit kezdeni. Tehát ugye ott egyértelműen a Stázi a tudomásukra hozta, hogy az NDK-ban semmiféle mozgolódásra nincsen lehetőség, itt a biztonságukat szavatolják, de lépésüket felügyelik. A csoport egy része aztán visszament Nyugat-Európába, elment Libanonba és folytatta a harcait, és a mi főszereplőnk az viszont maradt az NDK-ba. A Rita Vogt egy kifejezetten szép nő. Nagyon komoly emberi tulajdonságokkal, képességekkel, aki őszintén hitte, hogy az NDK a megvalósult szocializmus. Itt nincs kizsákmányolás, az emberek jól élnek, és ebben a hitben, mert hát az ember tényleg csodálatos, ez a fiatal nő mindenütt be tudott illeszkedni. Tehát ugye kitalálta a Stasi egy legendát a számára, ugye megváltoztatták a nevét, adtak egy magyarázatot a környezet számára, hogy honnan az égből csöppent ide ez a nő, és a lepusztult textilgyárban ő ugyanolyan jól teljesített, mint aztán később egy ifjúsági nevelőtáborban. Mindenütt megkedvelték az emberek, hisz szép nő volt, tudott az emberekkel bánni, és ebben a bizonyos textilgyárban segítségére volt egy másik nagyon-nagyon szép nőnek, egy szlávos szépségű nőnek, aki tetejében még Natasának hívtak, és olyan mély rokonszem alakult ki közöttük, hogy szóval tulajdonképpen egészen a szexualitás határáig jutottak el, és egy nagyon érdekes jelenete a filmnek, hogy természetesen az NDK-ban mindenki a nyugati híradásokat nézi. Van egy jelenet, amikor a nyugati tévék egyike hírt ad arról, hogy a Rita Foknak a társai egy lövöldözés során életüket vesztettek, a francia és a német határon a határőrökkel tűzharcba keveredtek, és azok annak rendje módja szerint az egész társaságot agyonlőtték. És a bemondó hírul adja, hogy a meggyilkoltakon kívül természetesen változatlanul nemzetközi elfogató parancs van kiadva a Rita Fogt ellen, és a rendőri módszereknek megfelelően leírja, hogy milyen testi jellegzetessége van a Rita Fognak, tehát a bal könyökén van egy jól látható sérülés.
Lövés utáni csend című német-francia film ismertetőben vagyunk. Ismét egy fantasztikus korrajz is tárul elénk az izgalmas filmen kívül. Dr. Téglás Péter ajánló rovatát hamarosan folytatjuk zene után. Feltétlen maradjanak velünk.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Dr. Téglás Péter film ajánló rovatát folytatjuk. Lövés utáni csend. Német-francia film, 1999-es, ezt most azért hangsúlyozom, mert ugye a ismertető során tulajdonképpen egy nő-nő közti akár szerelemnek is mondható kapcsolatról van szó, és úgy meglepődtem, hogy már gyakorlatilag 20 évvel ezelőtt, 21 évvel ezelőtt ez belekerült egy filmbe, az még ez nem volt annyira jellemző.
Lehetséges, hogy nem volt annyira jellemző, egyébként nem egy fajsúlyos része a magának a filmnek. A lényege azonban az, hogy tulajdonképpen egyfajta érdekes ellentéte ugye Ritának a Natasa nevezetű figura, mert Rita jól érzi magát az NDK-ban, a Natasa viszont olyan rosszul érzi magát az NDK-ban, és annyira szeretne szabadulni az ottani körülményekről és emberi viszonyokból, hogy a tehetetlenségében belesüllyed az alkoholizmusba. És a Ritával való megismerkedés az nagyban segíti, hogy ismét önmagára találjon, célt lásson maga előtt, és konszolidálja az életét. Igen ám, csak az előbb említett jelenetnek, tévéadásnak a Natasa is szemtanúja. Tehát az, hogy a bal könyökén a Ritának egy jól látható és egy jellegzetes sérülés van, ezt a Natasa is hallja, és hallja mindenki, az a társaság, az a mulatozó társaság, akik egyébként ott leföl rohangálnak, de hát azért fél szemmel mindig a televíziót nézik. Döbbenten ismernek rá a Ritára. Egyrészt ugye a tévében bemutatott arckép, amelyet a persze jó alaposan frizurával és egyebekkel megpróbálnak elváltoztatni Kelet-Németországba, de hát azért a Rita igenis fölismerhető, és mindenki megdöbben. És kérdések érkeznek hozzá, hogy hát azért mégis milyen ember vagy te? Te embereket öltél, te részt vettél a terrorizmusban Nyugat-Európában, úgyhogy a Rita nagyon megriad, gyorsan hívja az ő stázi tartótisztjét, akik ebből az emberi környezetből hihetetlen gyorsasággal kiragadják, csak könyörgés hatására engedik meg a Ritának, hogy elbúcsúzzon a Natasától, és áthelyezik egy másik emberi környezetbe, egy másik emberi legendát találnak ki a számára, ahol a Rita szintén nagyon jól megállja a helyét. Ezúttal egy olyan vállalathoz vagy intézményhez helyezik el, amelynek az a feladata, hogy a gyerekeket a balti tenger partján nyáron üdültetni kell. Rita kitűnő programokat talál ki, nekik nagyon jól érzi magát, és természetesen a nagyon jó képű, nagyon jó kiállású másik férfi nevelővel is összemelegednek, és ez egy olyan szerelemmé válik kettejük között, amely már a házasság kötés szándékáig is eljut. Igen, ám csak közben a történelem az halad előre. Az NDK megindul, erőteljes lejtmenetbe indul, és a háttérben ugye zajlanak azok a féle események, amelyek aztán az NDK megszűnéséhez vezetnek, ami Ritára nézve egy életveszélyes folyamat, hisz az a védettség, amelyet a Stázi, a kelet-német titkos rendőrség számára biztosított, egyre gyatrább, egyre gyöngül. Elkövetkezik az az idő, amikor ugye Erich Honecker lemond, az NDK elkezd a nyugat-európai követelményekhez igazodni. Egyszeribe eszükbe jut, hogy tulajdonképpen Kelet-Németországban számos nyugaton körzött terroristát bújtatnak. Ez tulajdonképpen néhány hét alatt változik meg a helyzet, és a Ritát elkezdi az a hatóság üldözni, aki eddig rejtegette.
Változott a szél.
Nagyon gyorsan változott a szél, és hát külön fölhívnám a nézőknek, vagy a reménybeli nézőknek a figyelmét, hogy még ebben a szituációban is ez a fiatal lélek kitart az NDK eredeti alapötlete mellett, hogy mi munkásállam vagyunk, hogy itt mi egyenlőek vagyunk, hogy nincs kizsákmányolás. Van egy párbeszéd, amikor ő ezt a szövegét elmondja a saját munkatársainak, akik döbbenten merednek rá, hogy milyen hülyeségeket beszél. Hát,
NDK-ban, NDK-ul beszél.
NDK-ban, NDK-ul beszél meggyőződésből.
Hihetetlen.
Mert ugye, hogy hivatalosan beszél, hát
igen,
ugye mindenki,
igen. Hát
ugye a kettős beszéd az NDK-ban aztán főleg divatos volt. Nagyon érdekes a film abból a szempontból is, a kritikák különföldi dicsérik, hogy a Stázit, amely ugye maga a sátán, ha könyveket olvasunk, vagy filmeket nézünk, a Stázi mindig nagyon sötét színekkel van föltüntetve. Ebben az esetben azonban ezek a Stázi tisztek a tényleg a való élet követelményeinek és realitásának megfelelően nem mindenki volt kegyetlen. Ezek a Stázi tisztek, amikor a Ritát bújtatják és különböző legendákat találnak ki vele, egyfajta rokonszem is kialakul, emberi rokonszem is kialakul, ami hát persze a fiatal Stázi férfiak számára már csak azért is könnyen megy, mert nagyon szép nő a Rita. Figyelmeztetik, hogy most már baj van, az ő szervezetük, a Stázi az összeomlás határán áll, és nagyon jó tenni a Rita, hogyha menekülőre fogná. Nincs más lehetősége, valóban nincs más lehetősége ezen a bizonyos 89. novemberi napon, mint azt a kis kevés cokmokot, ami elfér a táskájába, összeszedi. A Stázi tiszt egy fölüljáron megmutatja, hogy arra van nyugat, erre van kelet, és válasszon, hogy melyik irányba akar menekülni. Rita nyugati irányba menekül. Lestoppol egy fiatal embert, egy nyugatról odaérkezett, Nyugat-Németországból odaérkezett motoros fiatalembert, aki őt fölveszi, és egy bizonyos idő után, amikor pillanatra pihenni megállnak, a Rita ellopja a motorját. Ennek a fiatal embernek a motorját, és valóban menekülni kezd, és odaér a valamikori határra, ahol még létezik határellenőrzés, ahol még kelet-német egyenruhában állnak a határőrök, akik természetesen felszólítják a Ritát a megállásra, és arra, hogy igazolja magát. Ő azonban áttör ezen az ellenőrzésen, és az egyik katona a kalasnyikával utána lő, és telibe találja a Ritát. Hát ugye a film azért a lövés utáni csönd, mert ez a sorozat után egy hatalmas csönd támad, lezuhan a motorról, elterül a földön, és tulajdonképpen a film itt fejeződik be.
Nagyon megrázó ez a történet. Nagyon köszönjük ezt a film ismertetőt, én azt gondolom, hogy sokan meg fogják nézni. Nagyon izgalmas a forgatókönyv, a dramaturgiája, és egy picit a fizikai történetekben a messzemutató történések ismerhetők fel. Köszönjük, hogy itt voltál, Péter.
Köszönöm szépen.